Heteli kirjassa. Újhajnaluk. Minden pillanatban két út van előttünk. Ezek közül ki kell választanunk az egyiket, és nem tudjuk, merre vezet a másik. Lehet, hogy a jobbat választottuk, és lehet, hogy sohasem fogjuk megtudni, melyik a jobb. Fleming. Újra kimenekült az erkélyre. A toronytetőt szegélyező erkély márvány a fokkal felett tágas, törbesétáló hely. A robusztus műkőből készült korlát a szovjet építészet romantikus ízlésének engedve királlásra lyukatott, az épület magasságnak megfelelő kecsességet mindenben nélkülöző. Főleg nyári este. Kényelmesen körbesétált, hogy kiszelőztesse fejéből a kényelmetlen gondolatokat. Aztán ráfeküdt a korlátra, a fényesre csiszolt kő hűvösét élvezve ráérősen letekintett a toronyból. Átmeneti szédülésével küszködve, messzelátását igyekezett a lehető legélesebbre állítani. A lábasság előtt a fogalmazóba botlott. Ekkor éppen Benyámin volt a neve. Kedves barátom, te itt? Hadd igyekszem a hivatalból. Örökké csak a hivatal, ha jól tudom, mi már 22-e. Éppen holnap lesz 19, és mint tudod, tréfából esküdtem fel a kancelláriára, hogy nélkül ne lézengjek ebben a városban, de a tréfa örökös sorsomat meghatározta. Székely Virtus volt talán. Olyanképpen, mint amikor ázsiai utat terveztél, aztán Bérdivel az ellenkező irányba hajóztál. Bizonyára jobb volt ott Amerikában. Olvasom művedet, de őszintén mondom, lelkesedem. Róla sem érdekes, kedves barátom, mások nem így vélekednek róla. Azt írta egy tréfás ember, hogy némely író azt hiszi, nem tudják, honnan puskázik, sokat tart magáról, míg a gyékényt elrántják alulla. Elismeri, hogy kapos a könyvem, de basszus, hogy 2 forintért is viszik, mert azt hiszik, hogy utazásom után írtam, pedig szerinte csak házbeli utazást tettem, művem pedig költemény. Egész munkámból semmit sem hiszem, csak úgy hisz valamicskét, ha kínozzák, mert némely ember reformot akar, de nem ért hozzá. Így írta. Szóra se érdemes, kedves barátom, szóra se érdemes. Magam is ezt gondolom, megírtam minden bánatomat együtt ezt a napomban. Neked azt is elmondhatom, hogy mi furcsán viselkedik velem bár barátunk, tudod, akivel tanulókoromtól és utazásunk alatt is jól megértettük egymást, most meg hívesen üdvözöl, fanyalban szól hozzám, de nem tudom miért. De Gáborral is nehezen értettem meg magam, amióta az akadémia titkára, pedig egykor mindhárman jól megvoltunk egymással. Olyan korban kezdtem életem, amikor enyhülés, fényűzés, hiúságokban merengés, a közdolgok iránti zsibbadás és a puha érzelgés, a betyár szilajkodás, arisztokrata gőz, a dénhalás, a könyvek között pazarlás, a nagyokat találnak, hamis tudóskodás, pletykaság, nevetséget, nemzetieskedés, németjel mindenütt, és a lebzselő semmitevés volt a szokásban. Foszladoztak az iskolába vápolgatott ideálok, a nagy tettek vágya, az egész emberiséget magába öle szívesség helyett a híjóságok uralkodnak. Olvasás helyett réháskodás, asszonyokkal érzelgősködés. Próbáltam kitörni mindenből, megjártam Bécset, ahol vasszorgalommal izlattam, és nyertem a gyülevész néptől hazám és magyarságom megvetettését. Így jutottam ismét az írnoki pályára. csak lelkismereti dolognak tartottam, pontosnak, igazságosnak, legszorgalmasabbnak lenni. A hivatalnak értem. Pirulva kell bevallanom, hogy aláztam a fölöttesek kegyelmét, hajladottam az érdemtelenek előtt, elhallgattam hibáikat, kerestem a dicsőséget, kétszínűsködtem, ízelektem, amíg megtartottam magamat. Elhatároztam, hogy inkább szegény és hátratett legyek, mint mások kegyét kordulom. Most kedd nélkül viszem hivatalomat, robotolok, senki kedvét nem keresem. S lettem 60 lehetetlen ábrándozó amerikai bolondságú karter gyanús, aki nem tetszik nekik. Benyámin megértően sóhajtott. Kilendő vigasztaló szavakat keresve, együtt érzem vállon veregette barátját. Pohara mögé bújva lépett a főnökhöz. Egészséget, és mindig a legjobbakat. A főnök, aki suta mozdulatairól volt ismert, olyan szögleteset vonaglott, hogy nem tartatta vissza szélesedő mosolyát, miközben esetlenül kocintottak. Szólt a főnök, szokatlan tömören, hiszen mindig is a szavak embere volt. Ellenszerét nem is akart a palástól. Dombiban ketté törött az igyekezet. Nem egy könnyen beszélte rá magát a főnökhöz való közeledésre. Be kellett látnia, hogy a főnök ellenében semmire sem megy. Hiába állt mellé a szerkesztőségben a magát, a béketábor legjobb stilizátorának kikiáltóidról, és a mindenfelé elterjedtett falőság színvonalát messze túlhaladva megírta, és kifüggesztette kemény hangú felszólítását az irodai folyosó falán árválkozó, stílszerűen bőrös keretes táblára, hogy álljon elő az, aki rajta és tanítványán kívül főzni tud. Az öreg úr megszokva a fiatalságának század elejé nyomorát, most is, ha képletesen is, pelenkázta Schuster barátjának fiát, amit egykor azért kellett valóságosan is megtennie, hogy a dimankos téli délelőttönként a gyerekapjának nagykabátjával az egyetem bölcsészeti karát látogathassa. Tomi és a főnök egyaránt a szerkesztőségben dúló, a hatalomhoz való lázas, igazodás, gátlástalan küzdelmének volt az áldozatok. A főnök jóváhagyásával a szerkesztőséget a teljhatalmú titkár uralta. Az eszmei irányításért felelős alapszervezeti titkár krónikus, írásgátlásban szenvedő neje szabad akaratából időnként a teljhatalmú titkár alá került, és ott egyféle tüzelőállásban képzelve magát, pletykákkal nyilaszta felettesét, hogy testi szolgálatait más élvezetekkel is tetézze. Gyelú besugó! A tejhalmatúban pillanatra megállt az ingazmozgás. Nagyon is tudta ő, hogy ki a szerkesztőségben az informátor. A feljelentésnek az volt az alapja, hogy Gyelú egyik a feltörekvő fiatal belső munkatársaknak, mint a neve is mutatta, bár vegyes házasságból született, a többségi nemzet fiának számított, aki iskolázottsága folytán, de a következő nyilvánvalóan feltől irányított alapszereti választáson minden bizonyal ellenlávásra lesz majd a veterán titkárnak. A teljhatalmú titkár a cikkek leadási határidejét szigorúan a délutáni 1 órára tűzte ki. Előtte kinti utasat kivágott. Az italtal a fiatal munkatársak fizették némi ellenszolgáltatást remélve. Mikor Domi volt a sor, azt is megtudta, hogy mit terjesztenek Zselú barátjáról a szerkesztőségben. Néhány napig forgatta magában a szégyen teljes gyanúsítást, aztán a lehallgató készülékektől távol a főtér egyik padján felelősségre volt a barátját. Nélomásra bement a főnökhöz, és elsírta magát. Dobbit bekérette a főnök, és kádereseket megszigyelítő óvatossággal, hogy léte felől éneklődött. Dom hirtelen húszárvágással tárotta el magát. Célúról arcú? A főnök megkünnyölve bólintott, és barátságáról biztosította a fiatal munkatársát. Szóval te terjedted róla, hogy nem terjedtem, mások terjedték, én pedig a szemébe mondtam. Barátod vagyok, kitől hallottad? Főnököm vagy, Gyelló barátod. Ez az ügy csak is ránkatod. A főnök valami képet vágott. Rögtön összedőlt benne a latyáskodó vezető apránként felépített világító tornya. Az elkövetkező sanyarú hetekben tejhatalmú titkár, Domi minden írását összekaszabolta, de a főnök még nincsen tűrte meg a labba. És születésnapján sem volt hajlandó jó pofát vágni. Domi letette a keserű poharát. Másnap keserűséges sürgetésének engedve, alantas munka után nézett. Mindketten néhet sóhajtottak. Josefinám 2 éve halott, folytatta Farkas. Bocsánat kérésem nélkül miattam halt meg. Kezdem hinni, hogy a sors valóban vak. Mert hát mi végre vitte Amerikába? Miután én onnan visszatértem. Miért gondolom, hogy az idő beheggezti sebeim? Könny ragyogt a tekintetét. Nem felejtett. Benjamin nem talált vigasztaló szavakat. Zavarában a fogalmazó mentének gombjain bobrált. Aztán hirtelen kemrére ölvette a fogalmazót. Az ismerős orvos ismerőse hajnali 4-kor végezhette el azt a különleges átvilágítást, amely keretekben mutatta, hogy felesége menthetetlen. 2 gerincsigolyát már beroppantotta a melléből átétes rákos daganat. Mikor aztán másodszor sikerült elhelyezni a rákosok kórházába, azt remélte, hogy végre megvizsgál majd az a híres professzor is, akinek nyugdíjadása után érdemelől való tekintettel a kórház földszínén több szobás rendszerre tartottak fel. Reményét azt táplálta, hogy a nemes orvos titkárnél földje volt. A rendelő előtti kis parkban órákig arra várt, hogy bejelentetlenül bárbe bejusson az orvoshoz. Maga fél, mondta a professzor, amint felpillantott a betolakodóra. Egy fiatal svéd grafikus munkáját hoztam. Megértem magát. A titkárnőmtől tudom, hogy mit mért magára a sors. Nyugodjon bele a változatlanba. A felesége menthetetlen. Szenvedését kellene megkönnyíteni, és az is megnyugtatná, ha a professzor úr megjelenne az ágya mellett. Bokám törött, látja, bankóval is nehezen járok. Nem kívánhatja. Reménykedem. Nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. Az osztályvezető orvos naponta figyelmeztette a feleségem, hogy nincs miért itt foglalni az ágyat. De beroppant gerince miatt legfentebb a határívének az utat. Nálunk rosszak az utak, felszereletlenek a mentőkocsik. Nézze, meglátom, mit tehetek. Kifelé menet a titkárnő figyelmeztette, hogy az osztályvezető főorvosról jót vagy semmit, mert a főorvos a professzor veje. Felront az emeletre, hogy megvédje a jó hét feleségét. Az asszony sápadtan feküdt az ágyon. A halálról eddig nem beszéltek. Megint itt járt a főorvos. Beszélj újra vele. Maradni szeretnék. Itt minden olyan tiszta. Aranyvirág, jó nézni magát. Maga olyan gyönyörű, szólt a szomszédágyról. Néhány napos ellenőrzésre érkezett öreg asszony. Közelebb lépett az idős asszony ágyát. Szüksége van valamire a városból, szívesen hozom. Aztán sietes futta. Ha teheti, menjen haza, menjen minél, nem lesz itt jó a következő napokban. Bekopogott a főorvostobájába. Nem volt benne senki. A lírajtalú beteglapot látott. Alá csuttatta a dollárokat. Később, amikor a főorvossal találkozott az egyik betegszoba ajtajában, az keletlenül megígérte, hogy maradhatnak még néhány napot. A betegszoba sarkában sírva szedeleszkedett az a székely fiatalasszony, aki egyik fölzsetegzett matracán várta a halált. Most mihez kell? Kérdezte tőle harmadik este az éjszakai szolgálatos nő. Nem tudom, nem tudom. Megmaradt dollárjait a nővér köpenyének zsebébe dugta. Kérem, adja rajta az ügyállóimet, amit a születésnapjára adta. Visszament a korterembe. Szemébe dobott minden megmaradt élelmet, orvosságot, ruhát, cipőt. Eligazította a felesége ágya elé állított kórház is fanyolfalat. A hajnali föld alatt én olyan vigyázva szorította magával igazításkáját, mintha a feleségének halálban valószínűtlenül hirtelen összetöpörödött teste volna. Nyugtasd be egy kismeretedet, kedves barátom, szólt csendesen bennem. A szív kibírhatatlan fájdalmak raktál. Áradozó örömmel tértél haza látni őt. Ő pedig ugyanolyan érzelmekkel kereste nyomdokait a szabad érzelmek hazájában. Találkozásotokban, vagy csupán eszme is, inned kell. Betege lettem egy próbáltatásaimnak. Realázásomat, hátratételemet érzettem egész életemben. Bár bírtam jelesebbjeink becsülését is, de mások bosszú gyűlöltségét mindúttal a magamra vontam. Megvallani kell tetteink rugóját, megküzdeni gyúságainkkal, felelni minden dolgunkról, lelkismeretünk előtt. Ez lesz a dolgom hátralevő életemben. Testi fájdalmaim, hátfájásaim figyelmeztettek az idő múlására. A gróf, akivel hivatalozott egybe, meghívott magához Boncidára. Ott minden ösvényt és fát ismerek. Józsefinával és szüleivel töltöttem ott egykor egy egész vasárnapot. Rám fér a pénz, és sietek csomagolni. Ég áldjon, kedves barát! Hány hasonló ember, hány hasonló párbeszédét őrzi és formálja az emlékezet. Pillantást váltva, akár a számítógép képernyőjén, a megjelölt szavak társításakor témák szerint özönölnek a magyarázatok. És nincs olyan szöveg, amelyből ne sugározna a kételkedés, ne ömölne, mint sugárfertőzött anyagok az elrozsdásodott hordókból a félelem, amelynek üszítő hangjától menekül az állati ösztönöktől vezérelt gondolkodni gyáva ember. A fogalmazó vékony belül szikka céke ember aggódtatásaimmal féli, mert hozzánk hasonlóan ő is olyan korban élt, amikor az önkény volt az úr. Az önkény támadásai miatt egyesek a fejvesztéstől való rémületükben fejetlenül menekültek, mások elzárkoztak, elszigetelődtek. Benjamin később annyira együtt érzett a fogalmazó barátjával, hogy amikor a temetőben találkoztak az egykori szépremű költővel, azt hitte, mindhárman egymás hasonmásai. Zsinóros Attilában voltak mindhárman. Vékony a kopott bajuszuk legkonyult csontos arcuk ráncai mentén. A harmadik, aki ugyancsak Farkas névre hallgatott, szerkesztő volt, a szüleitől örökölt némi tehetségén kívül a közszolgálatban jeleskedett. Első Farkas panaszkodott. Léptek után láthatatlanul leselkedtek egy fekete csoport zsoldosai. Minden nyomon éreztem jelenlétüket, barátim s jó ismerőseim közt minden társaságban és magános elmérkedéseim alatt, sőt íróasztalomnál is a hátam mögül, belé kacsingatni papírosainkba. A legközönségesebb kifejezéseimnek ezzel rejtett magyarázatát adták. Lassanként kezdtek dolgaim elakadni, láthatatlan erő dolgozott terveim ellen. elhidegül, és gyanakó ark állott mindenütt előttem. Enni múltam a társaságban, mert mindenütt, mert ellenségem lappanghat. Olykor szolgai félelem verte ki lelkemet, és olykor dühös kifagadások lobbantam, de nem volt ki ellen. Kívántam megvívni jelenségünkmel, de az nem állott el is sehol. Kívántam nyílt szívvel, s átatlanságom egész érzetében menteni magamat a vádak ellen, de vádló nem volt sehol, a vádat senki sem közölte velem. Rágalom haradozta minden nevemet, költött bűnök büntetése ijeszgetett, és senki sem tudta származásuk kurcfejét.
Végre egészen megnémultam, gyűlöltem az embert, és a hazában, mert annyit égek, annyit szenvedék, boldogságomra minden kinézés el volt vágva, így éltem a bizonytalanságnak legkínosabb életét. A városi utca nyüzsgésében is vállára szálltak a komoly tekintetű galambok. Acélszürkén feszes gondolatfoszlányok kísérték minden sétáján. Vállalom, legyek más, valaki. Aki engem lát, aki engem érez. Tudnom kell, bizonyosságért a másban önmagam fogadom. Betelni saját bizonyosságommal. Ennyi saját bizonyosságom. Az, amiben önmagam meglátom. Az én, mint más. Az, ami az bennem, ami én vagyok. Egyszer éppen Kant helyi hívét idézte, amikor éppen szembe találkozott vele az akváriumnak nevezett kávézó előtt. Göndör gondolatai miatt szerette, sokak által látogatott filozófiai szemináriumai miatt tisztelte őt. Megragadni magamat a másban, és ez a más is én legyen. Ehhez békét kell teremtenem önmagammal, békét, amelyben eloszlik a csend, önmagam megragadni, és közben rációm küzdelmeiben ismét és újra önmagam egyesülni a mással, végig szenvedni a tehetetlenség fájdalmát és vállalni a tehetetlenséget. Komolyan hitte, hogy legalább két énje van. Mi volt a kérdőjeleinek erdejét írtotta, miközben egyre inkább tudatosult benne a hovatartozás mikéntje. Úgy kell szövetkezni az emberekkel, hogy másságukat megismerjük, és vitákban meggyőződjünk igazságaikról. Nem igaz az, hogy mindenki mindent tud, ha mindenki másképp tudja azokat, mert semmit sem tudunk, ha a máskénteket lehetőségeink szerint meg nem ismerjük. A hang, amely bensőjéből vezérelte, dorgálta, megfett, és nem egyszer durván leszólta, olykor kibírhatatlan volt. De elnyomni sosem merte. Most arra buzította ez a hang, hogy legyűrje félszegségét, és megszólítsa a közismerten barátságos embert. Szeretném, ha szót válthatnánk egyszer. Meghívlak egy kávéra. A helytartó összehozott szemöldökkel téblávolt egy keveset az egyetemi könyvtár előtti járdán, aztán rekettes hangon ezt mondta. Másokkal szoktunk kávézni. Váratlanul érte a visszautasítás. Nézte az előtte álló vesebős embert, és Homérosz két sora súlyos tehervonatok zajával zakatolt az agyában. Szembefúvó szél szállt a vitorlátokba hajósok. Ám engem vegyetek föl mégis, s jó utatok lesz. Magam is más vagyok. A szívesen kérdezőnek, és még szívesebben vitatkozónak ismert ember hallgatott. Miből gondolod, hogy nem közétek tartozom? Hát, miből gondolod, hogy ellenetek vagyok? Néztek egymásra, és a makacs embernek nem jutott eszébe, hogy egymást megértve többen is lehetnének. Ez van, szólt élesen, még akkor győzelmi mámorában a neves ember. Később tévedései terhével vonszolta magát a sírig, ahová tisztelőinek népes táborában megmagyarázhatatlanul kirekesztett híve is elkísérte. Farkas naplójának újabb kiadásától is tartott, mert az új hajnalnak képzelt idők elején annyi ilyen-olyan meggyarázkodás, vagy éppen minden magyarázat nélkül elhagytak belőle részeket, aztán a második világégés után művét végre kurtítás nélkül hiánytalanul megjelentették, de negyed század elteltével öt sornyit újra kihozott belőle a cenzúra. Új idők következnek, kedves öcsém uram, lelkesedett, visszalépve a korban két évszázadot a szerkesztő. Minden szavát hiánytalanul és közérthetőséget elősegítő szómagyarázatokkal tesszük közzé abban a népkönyvtári sorozatban, amelynek egyetlen füzete sem lehet drágább, mint 4-5 tojás ára. Valóban hasznos és olcsó könyvtárat kívánunk kialakítani, amelyben nem középiskolás fokon, és elődeinkhez méltóan a teljes igazság szolgálatában, hogy pótoljuk az önmagunkról való tudáslemaradásunkat. Olyat is írtam naplomba, amit még magamban is csak félve gondoltam. Miután elfutott a híre, hogy meghalt a császár, arról tépelődtem, hogy a királyokat az Isten rendelié, és ez olyan volna, mint a pápa küldetése. Közjogilag nem találtam erre magyarázatot. Köszönik igen szépen ezen elveket Nero, Caligula, Robespierre és Cromwell, Báthory Zsigmond és Mihály Varda, s több kompánista, Tyrannus társaik. Köszönik Raval és Lonvel minden királygyilkosok, királyűzők és rebellisek, mert minden tettök Isten munkája volt. Ez a két mondat kimaradt legutóbb naplomból. Azt hiszem, nem is a nevezettek kíméletéért, hanem inkább az Isten felelősségének firtatásáért. De hiszen írtam én egy cifrábakat is, amiket ha tűzbe nem vetek, most vakarhatnák a fejüket a szerkesztő urak. A kézzelt farkasok összemosolyogtak. Valójában gerinctelen ember volt. Mint majdnem mindenki, faluról indult, de iskoláit nem anyanyelvén végezte, mert környékükön nem volt ilyen iskola. Később a helyi ifjúsági szervezet pártiskolába küldte, ahol főiskolai végzettséget jelentő közgazdasági diplomát kapott. Beszédes vidám fiú, jó cimbora volt. Így került a központi aktivisták közé, a százalékban mért kisebbségek számára fenntartott egyik helyre. Rábízták többek között az anyanyelvű megjelenő ifjúsági lap ellenőrzését. Eljárta havonta sorra kerül szerkesztőségi érdekezletre, ahol a kor szokásaihoz híven a munkaközösség teendőit meghatározó, iránymutató, záró beszédeket vártak tőle. Kisujjában voltak mindazok a végtelenben nyúló sabonmondatok, amelyekkel a helynek megfelelő ideig szerepelhetett. Csak hogy ebben a szerkesztőségben úgy illett, hogy anyanyelven szóljon. Ezt úgy találtam megoldhatónak, ha bejáratott aktivista szövegeit szó szerint a nyelvre fordítja. Így bunyjant ki száját dicséretként, hogy az értekezett részvevői szerinte valóban hátgerinces problémákat emeltek fel. A jelenlevőknek nem okozott nehézséget a megállapítás értelmezése, hiszen mindjárt tökéletesen ismerték és használták az uralkodó nyelvet és az aktivisták elve válogatott kifejezését is, mi szerint az értekezleten figyelemre méltóan és lényegbe vágóan fontos kérdések hangzottak el. A tartalom nélkül éres mondatok úgy röpködtek abban az időben, mint értelmetlenül gigantikus felvonulásokon a színes léggömbök. Éppen csak annyit röhögtek a dolgon, mint egy idősebb kolléganőjükön, aki a román szőlőveinyige kifejezést élő borinak fordított egy mezőgazdasági szakcikkben. Miután a mor megtette kötelességét, a gerinces embert megyei aktivistának nevezték ki. Ott sem zavart sok vizet, de jó pofasága megkopott, használt nem sokban vették, ezért az anyanyelvű megjelenő lapnyakára küldték, főszerkesztőhelyettesi beosztásban. Pup lett a szerkesztőség kátán. politikai felügyeletéről félni kellett. Nem volt alkoholista, a lapnár már alig ivott többet az átlagosnál, mikor májzsugorodását megállapították. Tudta, hogy 2 hónapja van még hátra, időnként bejárt a szerkesztőség, emberek közül közösségbe vágyott. A gerinces ember egykedvűen lépkedett a keskeny járdájú Óvári utcán a szerkesztőség bejárata felé. Szembe jött vele a kidobott ember. Hogy vagy? Kérdezte a főszerkesztő helyettes. Nem hiszem, hogy valóban érdekel, nyomta meg a választ egykori munkatársa, akit azért kellett kirúgni a szerkesztőségből, mert gyerekei kiragadtak valamelyik nyugati országba. Hát, tudod, sajnálom, a dolgot a halálosan beteg. Elváltak szótlanul, mert nem tanulták, nem ismerték, nem gyakorolhatták a megbocsátást. A történet folytatása az a másik történet, amely ugyancsak kidobott emberrel esett meg. Egyik könyvkiadónál megfordulva felsziszent a híre, hogy az irodalmi lapvezetőjének írásai tartalmazó új könyvből a hivatalosan nem létező cenzúra kidobta a jeles drámaíróról írt 2 jegyzetét. Miért hagyta? Méltatlankodott a kidobott ember. A kiadó szerkesztője kajánul pillantott rá, órára csúsztatott olvasó szemüvege fölött. Csak bolintott. Érdát mutathatott volna, megtette volna, hiszen a legfelső vezetés tagja. De nem tette, tüzelte a kidobottat a szerkesztő. De hozsannázni azt tud. Megint elnyávogta hűségét a szószékről, szeretett vezető előtt. Az őfia is lelépett, de helyén hagyták. Nyugdíjba kívánják munkatársait, de nem megy. Protekciós szalámit osztogat beosztottjainak, hogy megnyerje jó indulatukat. Ragaszkodik a hatalomhoz. A kiadóból átsétáltak a Főtéri Művészeti Kisgalériába, hol a lapvezető is megjelent. Az ünnepélyes megnyitóra hívottak közül a kidobott ember rangon aluli volt. Utálattal tekintett a lapfőnökre, de az felfogta pillantását, és ijedten kézfogásra nyújtotta kezét. A kidobott ember elfordult tőle. A rendszerváltozás első hetében egy lelkiismereti kérdéseket feszegető írásában kicsi betűkkel írta le a főnök nevét, azok közé sorolta, akikkel képtelen újra kezdeni bármilyen szolgálatot. A főnök hívei felháborodtak, de végre lemondatták, hogy jó emberként adhassák meg emlékezetükben. A kidobott ember pedig érzelemmentes felülemelkedéssel egy kikerülhetetlen alkalommal a főnök hívei által szerzett, beteg életét hosszabbító orvosságot is vitt neki. Második farkas elmosolyodott. Leült a lombok közül kikandikáló, az oszlop fölről a várost vigyázó melszobra alá egy kidöntött évszázados sírkőre, és belelapozott a ritkaságok sorozatban megjelent naplójába. Szörnyű különbséget találtam a virtus teóriája s az igazi elszánt annak való élni kívánás közt. Valóban nem könnyű vállalat, egészen reformálni akarni magunkat. Nekem legalább sok harcba került. Ezen esztendő hozott azon tapasztalásra is, hogy egy pozitív vallás nem elégséges az embernek oly tökéletes erkölcsi szabályokat adni, amelyben az ész is nyughasség. A bűntől minket nem az imádság, nem Jézus vére, sőt maga az Isten sem ment fel, csak mi magunk tehetjük, s tesszük, ha megszűnünk bűnösöknek lenni. Harmadik farkas, aki szerkesztő volt, pillanatra ölébe engedte a könyvet, és azon csodálkozott, hogy miként kerültek a saját gondolatai csak nem 2 évszázaddal előbb fogalmazott naplóba. Olvasta már ezt a naplót? Nem. Csak most az évfordul előtt került a kezembe. Nem először történt meg vele, hogy olyasmit tartott saját maga által kigondoltnak, amit mások réges-régen megfogalmaztak. Az ilyen felfedezések elkedvetlenítették, de felvillanyozták is, mert úgy érezte valóban igaz a mondás, miszerint az ember nem képes utolérni önmagát, másrészt pedig a saját maga által kigondolt igazságok ismétlődése megerősítette abban, hogy jó úton jár, következtetései helyesek. Olyan volt ez, mint amikor a házi feladatint kapott egyenletet jól sikerült megoldani. A kapott eredmény megegyezett osztálytársainak eredményével, de a megoldás módja a feladat követelte logikai gondolatsorra való rátalálás letagadhatatlanul a sajátja volt. Az örömteremtésnek ezen varázslatos módjáért úgy érezte élni érdemes. Kegyelmet farkas uram, ki kell a vallásos ceremóniák ellen, amelyeket csalókának nevez. Reformot emleget abban a városban, ahol a protestáns vallásokat is megreformálták már, és a nyakas kalvinistáknál is egyszerűbb hitet hirdetett a merészen gondolkozó, tisztán fogalmazó Dávid Ferenc. Bizony mondom, hogy kegyelmednek is arról a templomi előcsarnokban most is látható kerek körül kellett volna elmondani a gondolatait, amelyről a tordai kapu mellett állva egykor őszónok volt. És a mi időnkben is megtehetné ezt valaki, hiszen tapottat sem mentünk előbbre. Világjárásban gyűjtött kéteit ma is magunkban hordjuk, mert az, mint az Jézus után annyifelé egy elmagyaráztatott, nem áll nyugalmat az észnek. És az, hogy Jézus talán nem is akart világvallást adni népének, hanem a zsidópapság szenvedélyvesztései ellenében a hazáját felemelő erkölcsi erőgyűjtés szükségességét valva újított, és hogy az észvallást a magunk műveltsége szerint mindenkor magunknak kell megteremtenünk, nos, erre a kérdése sincs még megnyugtató válaszunk. Kevesebb politika, több műveltség, jobb erkölcsök, kétszínség nélküli világ magunkban és Isten előtt. Ezek nélkül nincs jobb jövő. Melyik farkas szövege ez? Talán mint Hánuké. És az olvasói is. Mindketten otthagyták szülőföldjüket, mert az írás volt a kenyerük. Péter Pozsony mellől hivatalosan, Pál Marosvásárhelyről családostul, Trabantostól érkezett Pestre. Péter Budapesten született, hamarosan megkapta a magyar állampolgárságot, amit kisebb ceremónián vehetett át a Gerdét fürdővel átelemben a kerületi tanács díszmert termében. Párt is meghívta az eseményre. A ceremónia után kiültek a Dunapartra, Péter vodkás üvege sorra járt az ünnepelteket felköszöntendő. Később, amikor kettesben maradtak, Péter kimondta, ami begyében volt. Emlékszel, amikor legutóbb nálad jártunk? Tizenvalahány éve volt. Nálad aludtunk, s utána igazoltattak a vonaton. Láttam a nevemet egy civil ruhás noteszében. Senki sem tudott arról, hogy nálad alszunk. Büntették akkor nálunk azt, aki ideneket elszállásolt. Leszállítottak a vonatról, megmotoztak. Előfordult egy másokkal is. Hogy került a nevem annak az embernek a noteszébe? Ki tudja? Furcsa, ugye? Engem gyanítasz? Más nem tudott rólunk. Miért csak a te neved volt abban a noteszben? Társam nevét nem tudhattad. Pistának mutatkozott be, ha jól emlékszem. Úgy van. Hát nem talált furcsának? Mit tehetnék? Miként bizonyíthatom, hogy nem vagyok besugó? Nem tudom. De hát városotokban csak nálad jártunk. Honnan tudták a nevemet? Nem tudom, nem értem. Párbeszédük folytatható, a végtelenségig. De a tüskét, ami olykor megmagyarázhatatlan is fájdalmat okoz, nem tudják kiúzni magukból. Akik megsebezték őket, azt is tudták, hogy a tüske mérgezett. Farkas a temetőben elheverő jobbnál jobb tovább gondolhatóságoktól eltelve az elkövetkező hetekben igyekezett naplóíró társa 200. születésnapjára teljes terjedelmében is megfelelő szómagyarázatokkal ellátva megjelentetni a híres naplót. Segített ebben az anyaország anyagi támogatása is. csak hogy mint minden adomány, ez is irigységet szült. Egy tapasztaltabb szerkesztő, aki papfiú létére a diktatúra alatt tanársegédségig vitte, és az 1956-os magyar szabadságharc utáni megtorlások áldozataként néhány évig börtönbe került, az elszenvedett üldöztetés jogán anyaországi támogatással könyvkiadót létesített. Meglepő volt, hogy a tévben is dicsérte harmadik Farkas népkönyvtári kezdeményezését, de a Napló megjelentetésének hírére az addig a maga származásával és sorsával éppen ellentétes származású és sorsú szerkesztőt megkereste, és arra kérte, hogy a Napló kiadására kapott támogatást engedje át cégének. Homályosan célzott arra, hogy valamiféle közösségi célt szolgálnának ezzel. Farkas mindennik alter egójában tisztelte a szerkesztőt, és nyomban elfelejtette, hogy évekre visszamenően minden hivatalból megesett találkozásukkor milyen fanyalogva, javaslatait, kéréseit milyen tüntető oda nem figyeléssel fogadta. Akkor éppen eleget töprengett azon, hogy ez az ember miért tekinti őt ellenségének. Származása miatt? Egyik másik írása miatt, amelyben a másként gondolkodók közül a lagymatagok, a nyuszi természetűeket, az elodászokat birongatta? Mert hogy éppen akkor és éppen azokat nem kellett volna bírálni. Mert csak azok lehetnek a hatalom ellen, akik mindenben összetartanak? Mert a barátainkkal elnézőek, a hatalom emberével pedig könyörtelenek kell, hogy legyünk. A két tábor között pedig nincs átjárás. Hát nem úgy győz a jobb, ha maga pártjára éjszokokkal állítja ellenfelét? Farkas akármelyik énjét is vette elő, az anyától örökölt nyíltsággal és szókimondással mindig a hozzá legközelebb állóknak mondogatott oda leginkább, azon egyszerű meggondolásból, hogy egy ugyanazon családba tartozva jobbítási szándékait nem minősítheti támadásnak, hiszen ügyük sikere érdekében tesz szóvá minden lazasságot. Nem szerette az olyan csoportszellemet, amelyben a belső, kijelentett vagy hallgatólagosan elfogadott odatartozásuk jogán védettséget élvezte. Elege volt abból, hogy a piros könyvecskésekkel, annak ellenére, hogy meghirdetetten ők nagyobb felelősséggel tartoztak tetteikért, valójában kivételezetként bántak velük, megkülönböztetett bánásmód járt nekik mindenütt, még a törvény előtt is. Az élcsapat a helyi hatalom klik szellemisége folytán is kivételező intézkedési jó voltából évtizedekig protekciós élelmiszer ellátásban részesült, hús, kávé és szalámi adagot kapott hetenként, tévét, kocsit, bundát, bútort, jutányos áron vásárolhatott. A hatalom gondoskodása folytán a védett emberek jól lakott rucákhoz hasonlóan lubickoltak a zavarosban. Ha ezt a szokást élt egyként gondolkodók között is, akkor a csoportosdi előbb-utóbb minden tettünkben megmutatkozik, a hatalomváltás aligha vezetett ilyen formán minőségi változáshoz. Farkasban a becsületesség romantikusan értelmezett formája alakult ki. Szüleitől, rokonságától fertőződött életre szólóan nagyfokú naivsággal, és a templomjárokat megszégyenítő emberszeretettel, amelynek következményeként képtelen volt nem csak a gyűlöletre, de klikkezésre is. Rokonságukban ismeretlen volt a különféle kiváltságok elfogadása. Elvből nem költöztek az átlagos meghaladó, nagyobb lakásba, nem vásároltak a kiválasztottak raktárából, lemondtak különlegesen nagy fizetésükről, nyugdíjukról. És végül a sajátos demokráciás minket diktatúrát egyre szigorító élcsapatból is kimaradtak az első lehetséges alkalomkor. A 200 évvel előbb élt fogalmazó, tele a társadalmi életet kiteljesítő ötletekkel, a hatalomtól való félelmében visszahúzódott, begubózódott. A hozzá hasonló kívánó olvasó naivságában kitárulkozott, nyíltsága előtt megmosolyogtató, folytonossága bosszantó volt. A jelenkori írnok az egyszemélyes intézmények szívóságával a közművelődés szerzeteseként reggeltől napestig rögeszmésen hitt abban, hogy hazája fél évszázados elzársága után csak is a sokoldalú művelődés vezetett emberi létre. Nyíltan szemébe mondta a tapasztalt szerkesztőnek, hogy kérését már azért sem teljesítheti, mert a szóban forgó népkönyvtári sorozat pénzügyeivel nem ő, hanem egy a változások után számítógépes üzletelésből gyorsan meggazdagodó vállalkozó foglalkozik, akinek esze ágába sincs a nehezen szerzett támogatásról lemondani és továbbadni a pénzt. A tapasztalt szerkesztő próbálkozott még néhány szó jobb belátásra bírni a fogalmazó nem éppen egyenesági leszármazottját, aki minden naivság ellenére rájött, hogy valójában nem a támogatás összegéről, a füzet kiadásának csak tölt részét jelentő pénzről van szó, hanem a napló teljes szövegének publikása fölötti csőszködésről, a letűnt diktatúrában is alkalmazott, bújtatott cenzúra módszerei szerint. A napló megjelenése után, amikor a könyvkiadás pénzforrásainak elosztására alakult bizottság főnökségét is elvállalta a tapasztalt szerkesztő, gondoskodott arról, hogy a népkönyvtári sorozat támogatás többé ne kapjon. És íme így vagy úgy, és így is, meg úgy is, ismétlődött a történelem. Ezen az új hajnalon pedig az sem tűnt fel, hogy a könyvsorozat két világháború előtti elődjéhez hasonlóan elvérzett, újabb számait hiába várták a kispénzű olvasók. És ekkor már olyan idők jöttek, amikor a nyilatkozatokban a nemzet felemelkedése, a gyakorlaton pedig a vezetők kérégyűlt kiválasztottak meggazdagodása volt a gyakori. A hírektől felindul a farga pedig olyat fordult a sírjában, hogy emlékoszlopáról az egyre inkább betonerőddé változott temetőkertbe zuhantam mellszobra. A Lajos villámpostán kapta a hírt, hogy egykori munkatárs, akinek olyan szociográfiai felmérésében segítkezett, amit nem nézett jó szemmel a hatalom, és a változások előtti évben pedig más egyéb okok miatt is kivándorlásra kényszerítették, nemrég az Egyesült Államokból, ahol a számítógépes felmérésekkel szerzett megbecsülést, valamelyik közép-keleti országba került, ahol saját teniszpályáját néhány mérkőzés idejére átengedte szolgáinak, amért neheztelnek rá megbízói. Talán mert nem értik, nem is érthetik az erdélyi ember toleráns magatartását. Lajos kikereste egykori munkatársa e-mail címét, írt neki néhány kapcsolatukra emlékeztető mondatot, de választ nem kapott. Ebből arra következtetett, hogy barátságuk már akkor véget ért, amikor elutazása előtt utoljára találkoztak. Jenci akkor üres aktatáskert mutatta Lajosnak. A kihallgatáson elkérték a táskám, és kivették belőle könyveim leltárát. Csak te tudtál arról, hogy legfontosabb könyveimről listát készítette. Persze, hogy láttam, hiszen megmutattad, amikor arra kértelek, hogy a saját könyveimből is kivigyél néhányat, hogy onnan majd tovább küldhessem gyermekeimnek, hiszen azért gyűjtetem gazdag könyvtárat, hogy hasznukra legyen, ha kint maradtak, és abban az idegen országban szükség lehet a könyveinkre. Mindent elvettek. Hány év ismersz engem? Ez most nem számít. Csak is ez számít, hiszen mivel bizonyíthatnám ártatlanságomat? Másokkal is küldtem könyveket, elkísértem őket a teherpályaudvarra is, ahol végignéztem berakodásukat. Az még nem fordult elő, hogy a táskájukat ellenőrizzék és megmotozzák őket. Velem azt tették. Mit kezdtek majd lista nélkül, mikor újra összeszedhetem majd könyveimet? Sajnálom, hinned kell bennem. Hidegen búcsúztak, de Lajos azzal vigasztalta magát, hogy az idő minden sebet begyógyít. Nem így történt. Sebekkel tele a világ. Sebesült minden élet. A várkastély mellett a falu felé hajló dompetőről szemlélték a környéket. A temetőkertből a völgyben kanyargó folyót is láthatták. Itt állsz majd, amikor búcsú beszédet mondott fölöttem, szólt szülei sírjánál Szabó, aki ugyancsak tapasztalt szerkesztő volt. Ahhoz hasonlatos, akit annak idején vele együtt ítéltek börtönbüntetésre az 56-os magyar események utáni esztendőben, mert tanterükben szereplő temető látogatásaik alkalmával jeles íróink sírjának ápolására buzdították az egyetemi hallgatókat. A magas szikár ember szoborként állt a jelentéktelen fejfa mellett, csontos arcán átvillant a megdöcsőülés tünékeny fénye. Szerette szülőfaluját. Dombi kocsiján időnként meglátogatták a szerkesztő rokonait. Dombi hálával tartozott a szerkesztőnek, könyvei gondozójának. Tisztelte tudásáért, nehéz megpróbáltatásaiért. Ismerősei segítségével szomszédjával lakást szerzett a szerkesztőnek, amikor annak harmadik fiatal felesége gyereket várt. Esténként átnéztek egymáshoz, tapétáztak a lakásban, sakkoztak, beszélgettek egy üvegbor mellett. Szabó börtönévéről is szívesen mesélt. A Dunateltáról, ahol nyáron a felforrósodott, télen pedig belülői zsuzsmarás utcákban laktak, ahol a halál kogli golyóként szedte áldozatait a mozdulatlanságra ítélt bábként kezelt foglyok között. Egykori tanársegéde címén tanárulnak szólították a felítéltek. Az engedélyezett pihenőkben irodalmi előadásokkal próbálta menteni társait a buskomorságtól. Krónikus hasmenése miatt 40 kilóra fogyott. Valamiféle csoda mentette meg a haláltól. Hat nehéz esztendő után súlyos gerincsérvel szabadult, két rét hajolva, botra támaszkodva kopogtatott be egyik ismerős diáktársához, aki időközben az egyik híres sebész doktor jobb keze lett. A műtét sikerült, egy évi lábazódás után visszakapta daliás termetét, és a hatalom megengedte, hogy valamik fogyasztási szövetkezetben tisztviselősködjék. Megfigyelés alatt tartották, ezt naponta tapasztalhatta, csigaként viselkedett, került a régi ismerőseit, újabbakat nem szerzett. Amikor az új kiadót megalakították, jelentkezésére rábólintottak, beosztottként munkát többen is ellenőrizték, nem okozhatott gondot. Újra kezdte az életét. A jeles színésznőt, aki különösen nagyszerűen alakított drámai szerepeiért és versműsoraival vált közkedvelté, nem csak katonás külsejével, hanem megalapozottan sokoldalú műveltségével hódította meg. Politikai fogságáért is megkülönböztető jó indulattal bántak vele a másképp gondolkodók. De házasságát megmérkezte a kor nehezen viselhető szelleme. A gyengébb idegzetűek nehezen viselték a diktatúra tépből csapásait. Jeles színésznő felesége öngyilkosságba menekült. Így aztán Szabó második házassága sem sikerült. Az első házasságától is a hatalom fosztotta meg. Feleségét meggyőzték arról, hogy addig olyan férfi mellett élte életét, aki nem méltó hozzá, aki elárult a hazáját, népét, a szocializmus ügyét. Gyermekei jövőjét az asszony, aki kis tisztviselő volt egy fémipari vállalatnál, kezdeményezte a válást, amit meglepő gyorsan megpecsételt a törvényszék. Két fiát úgy nevelte, hogy apjukról semmit, vagy csak rosszat hallhattak. Később az asszony kivándorlásuk mellett döntött. Amikor Szabó János kiszabadult, hiába kereste családját, egy hegyvidéki nyári tanyán várták útlevelükbe a kiutazási engedélyt. Hosszas utána járás után megtalálta a házat. Beszélt volt feleségével, aki feljelentéssel fenyegette. Álmukban csak a ház ablakán át láthatta fiait, mielőtt végleg eltűntek valamelyik tengeren túli országba. Harmadik felesége vidéki diáklány volt. Szomszédasszony a közvetítésével került hozzá, hogy felkészítse az egyetemi felvételi vizsgára. Később magyar tanári diploma dolgozatát is segítségével írt a lány. Elkényeztetett egyke volt, akinek házassága idején is 200 alány kilométerre hozták, cipelték, küldték szüleje a húslevest, a töltött káposztát, a töltött újkát és a csokoládétortát is. Szabó egykedvűen tűrte harmadik házasságának hétköznapjait, beárnyékolott történéseit. Dombi az évek során egyre többet tudott meg Szabó János előéletéről. A szocialista realizmus bölcsénél kemény hangú kritikusként működött. A kommunista szellemiséget valló neves költő tanár segédjeként ezt el is várták tőle. Tehette, hiszen káderlapja alapján szegény paraszt családból való volt. Osztályharcosságát kötelezően bizonyítani kellett. Egy ráérő sakkjátványuk alatt Szabó erről is szólt ejtett. Csak így bátran fiatal ember. Így tovább előre gátlástalanul. Ezzel fogadott egyszer Tóth Gyula, amikor bementem az irodalmi lap szerkesztőségébe. Mint rendesen ott ült ráérősen. Nekem mondta ezt, amikor ő volt az a kérlelhetetlen kritikus, akitől rettegtek az írók, mert fulminás írásai nyilvános feljelentésnek számítottak, mindnek súlyos következménye volt. Szabó nehezményezte a nagymenő kritikus lesújtó véleményét. Dominak úgy tűnt, hogy Szabó bánja akkori magatartását, de sajnálja is, hogy kiszorult az irodalmat felügyelő körökből. Dombi egy fővárosi ismerősével sétálva találkozott egy idős emberrel, aki miután meghallotta, hogy melyik vidéki városból érkezett, rögtön eldicsekedett azzal, hogy a kezdetekkor a belügyi rendőrség főnöke volt éppen abban a városban. Irodalomról beszélgettek. Erőt eszembe, szólt az egykor rendőrfőnök. Egyszer beállított hozzám egy kopaszodó, szarukeretes, sötét szemegű zömök ember, és se szó, se beszéd felajánlott a szolgálatait. Mondanom sem kell, miután utána érdeklődtem, és megtudtam, hogy irodalmi körökben ismert tekintélyes egyetemi tanár, szívesen fogadtam szolgálatait, amiért az átlag fizetésnél jóval nagyobb havi honoráriumot utaltam ki neki. Valamiféle Gyulának hívták. Tóth Gyula, az, Tóth, ismerte? Nem volt szerencsém, de azt hallottam róla, hogy szolgálat közben az irodalmi szerkesztőségben folytatott csevegés szünetében hirtelen lefordult a székről. Könnyű halála volt. Képzelem, hogy többen megnyebültek a gyászír hallatán. Domi nem gondolta, hogy valamikor hasznát veszi ennek a történetnek. De Szabót nem vigasztalta ez a történet. Meglepetésen mutatott, miközben olyat lépett a sakktáblán, hogy Dombi jobbnak látta a döntetlent ajánl ellenfelének. Gerinc műtétem után az akkor induló lexikon szerkesztő bizottságának titkári állására pályáztam, de a főszerkesztő, aki hozzám hasonlóan börtönjárt ember volt, nem engem támogatott. Ma sem értem, miért. Mesélte Szabó egy másik alkalomkor. Dombi azt is furcsálotta, hogy sakkpartnere ide-oda tekeredő elbeszélésében egyszer sem említette tanársegítársait, akikkel együtt ült a vádlottak padján. Pedig az egyikük az évek folyamán hozzá hasonlóan tapasztalt szerkesztői vált egy nagyobb könyvkiadónál, és irodalom történésznek mondhatta magát. Itt-ott elejtett megjegyzésekből arra következtetett, hogy Szabót besugással vádolják. Fogsága idején valószínűleg, hogy az életét ments elvállalta a foglyok közé beépített informátor szerepét. Nem fogadta erről a szomszédját, de a gyanú rozsda természetű megtámad és lassan szétvar minden emberi kapcsolatot. Azon a nyáron Szabó János családjával együtt a szomszédos országba utazott. Két évenként kaphattak útlevelet, amit az utazások közötti időben a hivatalban őriztek. Az, hogy Szabó engedélyt kapott arra, hogy családjával együtt vakációzzon az anyaországban, megnyugtatta őket, hiszen az azt jelentette, minden rendben van, a hatalom nem talált kifogásolni való tevékenységében. Tombi is útlevelet kapott, megjegyeztek, hogy találkoznak a Margit szigetre vezető hídon, és egy napot együtt töltenek a magyar fővárosban. Dombi két órát ücsörgött a megbeszélt helyen, de Szabóék nem jelentkeztek. Miután hazatért, meglepte a hír. Szabó családostul kimaradt. A rendszerváltozás után találkoztak. Szabó akkor már egy kisvárosi főiskola irodalomtörténetet oktató tanára volt. Több háznegyedbeli, kétszobás lakása berendezett, két színes tévével is megajándékozta az egyház, harmadik feleségét gyászolta. Egyre furcsában viselkedett, szörnyű fejfásuk gyötörték. Alapos kivizsgálás után Kezébe nyomták az eredményt, amelyben latinul lezárt agydaganat. Román nyelvtudásával nem volt nehéz magyarra fordítani a diagnózist. Itthon csendet kért, aludni akart. Este vacsorát készítettem. Benéztem hozzá, mélyen aludt. Reggel, miután iskolába ment a lányok, költögettem. Hideg volt. És a doboz, amelyben altatói voltak, üres. Nem volt kedvük sakkozni. Ültek a konyhába, és ürmös bort ittak. Itt maradásom térte pedig a következő sohajtott, később szomorúan Szabó. Mielőtt eljöttem, felhívott az a kapitány, aki a kiadóért felelt a belügyben. Talákát adott a főtér sarkán. Széles mosolyal fogadott, és bevitt a közeli utca egyik bérházába. Laktam ott fiatalkoromban albérletben, kulcsa volt a lakáshoz. Itt nyugodtan beszélgethetünk, mondta a kapitány jelentőségteljesen, és rögtön a tárgyra tért. Azt mondta, családi utazásonak feltétele van. Azzal a feladattal bíznak meg, hogy ismeretségemet felhasználva tudakozódjam, kik és mikor szolgáltattak levéltári dokumentumokat az erdélyi története megírásához. Egy napot kaptam a válaszadásra. Maga értelmes ember, mondta a fényes saját időnként nőjes mozdulattal végig simító pincér kinézésű belügy is. Nyilván, hogy nemleges válasz esetén nincs mit keresni egyik határátkelőnél sem. Persze maga dönt. Másnap ugyanott találkoztunk. Igen, mondtam, megveregette a vállamat, és még egyszer titoktartásra biztatott. Hétvégén utaztunk. Határon minden a legnagyobb rendben folyt. Családomat és csomagjainkat egy ismerősre bíztam, felkerestem egy régi barátomat, aki tudta, hol kell jelentkezni. Elmondtam és leírtam megbízatásomat. Befogadtak. Kaptam egy szerény, a legszükségesebbekkel felszerelt lakást és egy írógépet. Egy esztendő alatt két könyvet írtam. Aztán választottam, hogy hol akarok tanítani. Így kerültem ide. Az egyház is megbecsült, segített. Presbitere lettem. Lányom is jó társaságra lelt a gyülekezetben. Dombinak köszönjük jutottak az eszébe. Senki sem proféta maga hazájába. És a sors útjai kiszámíthatatlanok. Arra gondolt, hogy az emberi történeteket rendre belepi a jótékony homály, a feledés pora. Akármilyen magasra is emelkedünk tornyainkban, alattunk küzdelmes életünket és az időt a megbocsátás felhői takarják, és a dolgok érdekes, sebeket ejtő éles körvonalai lassan elmosódnak.